Erőgyűjtés és újrakezdés a Veszprémi Egyházmegye története a 17. században. Ezzel a címmel került megrendezésre a közelmúltban egy konferencia Veszprémben a Szaléziánumban. Az első előadót hallják, aki Fazekas István, az ELTE BTK egyetemi oktatója.
A felkérés a 1608 és 1710 között működő veszprémi püspökökre szólt. Tavaly a 16. század második felének a püspökeiről beszélhettem, és tulajdonképpen erre a sémára próbáltam meg a mostani előadásomat is ráépíteni. Magáról a századról egy csomó dolog elhangzott a bevezetőben, én itt most csak a püspökök kapcsán két jelenségre szeretném fölhívni a figyelmet. Az egyik az, hogy a század nagyon nem jól kezdődik a katolikus egyház, különösen a püspöki kar számára, hisz az 1606. évi bécsi béke és az 1608. évi koronázás előtti törvénycikkek komolyan szűkítették a püspöki karnak a működését, a magyarországi püspököknek a mozgásterét. Elég súlyos csapást mértek a főpapokra, azokra a főpapokra, akik 1608 előtt egy nagyon jól szervezett és hatékony, ha szabad ezt mondani, lobby csoportként működve a magyar államigazgatásnak jelentékeny posztjait tartották úgyszólván megszállva, és ezzel a magyarországi világi elitnek, az elit egy részének a rosszallását hívták ki. A másik nagyon fontos jelenség, hogy ez a csoport ugyanakkor az egyházi vagyonnak egy jelentős részét meg tudta tartani, illetve vissza tudta szerezni, és ez a következő időszaknak a működési alapját jelenthette tulajdonképpen. Ehhez képest nagyon meglepő, hogy néhány évvel később már a Magyar Katolikus Egyház nagyon komoly életjelenségeket mutat föl. Itt mindenekelőtt az 1611. évi nagyszombati zsinatra szeretnék utalni, ami a magyar katolikus megújulásnak az alapját fogja majd jelenteni. És az is nagyon érdekes, hogy ez a katolikus egyház, amely egy ideig úgy tűnik, mint a légüres térbe mozogna, nagyon rövid időn belül a magyar társadalom vezető rétegén belül tud támogatást szerezni. A magyar főuraknak egy jelentős része jelenik meg a támogatók között, és a magyar nemességen belül is apránként átalakul a katolikus egyházhoz való viszony. És tulajdonképpen ezek a keretfeltételek teszik lehetővé majd a katolikus egyház megújulásának a kibontakozását a századnak a következő évtizedeiben, és ez eléri a Veszprémi Egyházmegyét is, azt az egyházmegyét, amiről elhangzott, hogy milyen nehéz helyzetbe került a török időszakban, hisz tulajdonképpen az egyházi struktúrának csupán egy töredéke maradt meg, nincs káptalanja a század elején, nincsenek szerzetes rendek, van viszont hódoltság, van egy protestáns lakosság, és hát az egyházmegye déli részén pedig délszláv etnikum jelenik meg, ami valami egészen más társadalom szerkezethez, társadalom szervezéshez tartozik. Ami az előző századból visszamaradt, az az, hogy a püspököknek van egy rezidenciájuk Sümegen, ez egy nagyon fontos kiindulási pont, és ahogy említettem, legalább az egyházi vagyonnak egy része az egyházi kézen van, és az előadásnak a hátralévő részében tulajdonképpen a püspöki karrierekről, világi és egyházi szerepvállalásokról szeretnék beszélni. 1608 és 1710 között összesen 13 püspök működött az egyházmegyében. Ez számban nagyjából megfelel a 16. századi arányoknak. Itt összeállítottam egy listát a püspökökről, amit nem fogok túlságosan hosszan és sokáig mutatni, ez csak a tudományos előadásomnak a tudományos kellékét kívánta megjeleníteni. Van némi változás azonban, ha megnézzük a püspököknek a pályakezdését, mert hogy amíg a 16. század második felében 5 püspök számára is az első püspökséget Veszprém jelentette, a 17. században ez egy más képet testesít már meg, mindössze 2 kezdik veszprémi püspökként a karrierjüket, Lippai Györgyről és ifjabb Senyei Istvánról van szó. 6 főnek ez a második püspöksége, másik 3-nak a harmadik, és van köztük 2 személy, akinek már a 4. székhelye Veszprém. És egy pillantást veszünk arra is, hogy honnan érkeznek a püspökök, akkor is egy nagyon érdekes képet kapunk. 1-1 személy a boszniai, szerémi és az erdélyi püspökségről érkezik, 3-an jönnek Vácról, és 5 személynek a pécsi püspökség az előző püspöki titulusa. Mindez jól tükrözi a veszprémi püspökségnek a köztes helyzetét a magyar püspökségeknek a sorrendjében, mert van valahol azért egy képzeletbeli rangsor, ugye valahol általában a puszta címként megjelenő püspökségeken indul egy püspöki karrier, rendszer, ilyen ugye a szerémi boszniai, ezt követi a Csanád és a Pécsi püspökség, ahol már némi jövedelmet is elkönyvelhet magának az ember, és utána pedig Vác és Veszprém jön. Persze ez nem abszolút sorrend, ezt a pillanatnyi körülmények alakítják, hogy ki melyik széken indulhat, vagy kezdheti meg a karrierjét. A jövedelmi viszonyok is ugye ezt nagyjából visszatükrözik, hisz Pécsnek csak néhány száz forintos jövedelme van, Vácnak a 17. század második felére már több ezer forintos bevételeket mutatnak ki a kimutatások, ugye 3-4-5-6 ezer forintról lehet beszélni, Veszprém az 6-8 ezer forinttal rendelkezik ebben az időszakban. És ha jól tud gazdálkodni a püspök, akkor végülis megfelelő anyagi körülményeket tud teremteni magának. Ezt jól lehet látni Dávid Pál püspöknek a hagyatékánál is. Ugye 1633-ban, amikor meghal, akkor egy elég komoly mennyiségű gabonát írnak össze a hagyatékában, és nem kevesebb, mint 5000 hordó bor találnak, ugye 33 februárjában halálozik el. Ez azt jelenti, hogy az előző évi saját termés és tized bor az még teljes egészében a püspöknek a pincéiben található. Össze is veszett egyébként ezen a hagyatékon, ahogy az lenni szokott, az állam és az egyház egymással. Ugye néhány évvel korábban jelent meg az a II. Ferdinándi rendelet, amely szabályozta a püspöki hagyatékokat, és erre támaszkodva Pázmány és társai úgy érezték, hogy innentől kezdve az államnak nincs igazából beleszólása az egyházi hagyatékokba, a főpapi hagyatékokba. Az állam viszont úgy érezte, és a rendelkezés is így szólt, hogy a hagyaték egy részét azt a végvidéknek a finanszírozására kell fordítani, és ahhoz, hogy működjön ez a borzasztó költséges vállalkozás, a végvár vonal, ahhoz tulajdonképpen minden szem gabonára és minden hordó borra szükség volt, különösen a 30 éves háború időszakában, és ezért is támadt egy elég komoly és kellemetlen vita a Dávid Pál püspök hagyatéka körül. Mondjuk nem akkora vita, mint a 40-es években a nyitrai püspök hagyatéka körül, ahol a későbbi Váci püspök Zongor Mátyás eléggé csúnya szavakkal illette a kivonuló kamarai biztosokat, és még az uralkodóra is nagyon dehonestáló kifejezéseket tett. Igen, hogyha megnézzük azt, hogy a továbblépés hogy alakul és mi történik, akkor azt lehet látni, hogy hat fő számára a végállomást jelenti a veszprémi püspökség, ez egy karrier végpontnak nevezhető. Ezt a végpont karriereket is két részre lehet bontani. Az egyik esetben egy hosszabb karriernek a végén áll a püspök, ugye, aki a harmadik, negyedik püspökségét tölti, az ugye nem valószínű, hogy már képes lesz tovább menni, bár erre is van példa. Ismét csak Dávid Pál példáját szeretném felhozni, akinek ez a negyedik püspöksége. Püspökségének a 20. évében került kinevezésre Veszprémbe, élete 57. életévében volt, tehát ezt már lehetett sejteni, hogy nem valószínű, hogy sokáig tud itt maradni, és valóban két év, három hónapot töltött csak a püspökség élén. A másik típusú karrier az a megakadt karrier, így neveztem el, erre egy jó példát lehet hoznani, ez ifjabb Sennyei Istvánnak a példája, aki nagyon jól indul, ugye ő egy főnemesi családból származik, báró, ugye unoka öccse az idősebb Sennyei Istvánnak, 25 évesen lesz esztergomi kanonok, 32 évesen már püspök, és 1666-ban, ugye néhány évvel a kinevezése után a kancellári székre aspirál, egy kancellárváltás kapcsán, ugye ez a Magyarországnak az egyik legkomolyabb közjogi méltóság, amit ebben az időszakban egyházi személyek viselnek, és hogy nem kerül kancellári székbe, az leginkább Szelepcsényi Györgynek az érdeme, aki teljesen más koncepció mellett gondolkodott, és egy olyan önálló személyiséget, mint ifjabb Sennyi István nem szívesen látott volna a kancellárok között, mert hogy ezt szerette volna a saját ellenőrzése alatt tartani ezt a pozíciót. Ugye ő 20 évig volt, 24 évig volt kancellár, pontosan tudta, hogy mennyire fontos ez a poszt, és végül is az ő jelöltje került a pozícióba. 69-ben, amikor a következő váltás jön, ez már az ő erőterén kívül zajlik, Sennyi erőterén kívül zajlik, és 1671-ben a Veselényi féle rendi szervezkedésben olyan mértékben diffamálódik ifjabb Sennyei István, hogy innentől kezdve kikerül a politikai faktoroknak a tényezőiből. Azt hiszem, ezt nem egész világosan látni, de a bécsi levéltári források azt mutatják, hogy Szelepcsényi Györgynek ugyancsak annak a Szelepcsénynek, ugye, aki elütötte őt a kancellári széktől, de mégiscsak esztergomi érsek volt, és rendelkezett egy komoly csoporttudattal. Mindent el kellett azért követnie, hogy ifjabb Senyei elkerülje a komolyabb felelősségre vonást, tehát ne osztozzon mondjuk a, nem is a magyar főuraknak a sorsában, mert azért egy püspököt nem fejeztek volna le, de mondjuk egy internálás, egy remek kolostorba, hogy az majd 1848-ban vagy 49-ben a magyar püspöki kar egy jelentős részével történik, az mondjuk simán benne volt a pakliban. Első Lipót az nem tartozott az olyan nagyon keszkűskezű uralkodók közé, annak ellenére, hogy az egyik legjámborabb ember volt szerintem, aki a magyar trónra került, de ez az a uralkodói működésében nem igazából tükröződött vissza. Igen, hétfő számára lesz köztes megálló Veszprém, majd itt lehet látni, hogy milyen püspöki székekre mennek tovább, Zágráb, Nyitra, Eger, Győr, tehát ezek azok, amiket már valódi püspökségnek lehet nevezni. Eger az egy, illetve Zágráb az egy kicsit kilóg a faktorból elő, majd Molnár tanárról biztos hosszabban és sokkal szakértőbben fog beszélni, mint én erről valamit is tudnék mondani. Ugye Nyitra, Győr és Eger az, ami alternatívaként jelenik meg, és ide is lépnek tovább tulajdonképpen a magyar püspökök. Egy újfajta megoldás jelenik meg itt Széchenyi Pálnak a személyébe, aki ugye 1696-ban megtartva a veszprémi adminisztrátorságot elnyeri a kalocsai érseki címet. Ugye már a török kiűzése után vagyunk, amikor minden megváltozik Magyarországon, a magyar magyar egyházmegyéknek a helyzete, főpapoknak a érték sorrendje is átértékelődik. Ugye korábban a kalocsai érsekek általában Nyitrához, vagy a kalocsai érseki cím Nyitra vagy Győr mellé rendelődött, ugye egy valódi püspökség mellé adtak még egy titulust is, mert hogy Kalocsának olyan komoly bevételei egyébként nem voltak. Egy pár szót a társadalmi háttérről, hát sajnos ezen a téren olyan komoly kutatások nem zajlottak eddig, úgyhogy egy kicsit nehezen tudja az ember értelmezni. Annyi azonban mindenképpen kiderül, hogy az itt Veszprémben működő 13 püspök többsége az nemes és főnemesi családból származik. Ez is egy váltás a 16. századhoz képest. A 16. században a püspökök között még szép számmal voltak jelen polgárszármazásúak, vagy esetenként városban élő nemesek közül kikerülők. Ez a 17. századra ez a csoport ez nagyon leolvad. Itt egyetlen mezővárosi polgár származék van, az nem más, mint Széchenyi György, aki viszont még kispap korában megszerzi a Széchenyi családnak a címeres levelet 1629-ben, mire nem jó, hogyha az ember Bécsben pazmanitaként működik, ugye sokfajta kapcsolatot tud magának teremteni, és ő ezekkel a kapcsolatokkal tudott érni. Így nagyon gyorsan átlépett végül is a nemeseknek a csoportjába. Érdekes a főnemeseknek a kategóriáját egy pillanatra megnézni, mert ez nem magától értetődő. A 16. században nagyjából úgy a magyar főpapok 10%-a tartozott valamelyik főnemesi családhoz. A 17. században úgy számolgattam, hogy ez egy kis átalakuláson megy át, ugye már 15%-ot eléri, és hát minden jel szerint a következő században ez még tovább fog majd emelkedni. Annyi mindenképpen megállapítható, hogy az egyház, a katolikus egyház az továbbra is a társadalmi felemelkedésnek az egyik fontos csatornája, és nem véletlen, hogy Rákóczi Ferenc annak idején az emlékirataiban olyan dehonestáló sorokat vett papírra a nemesség alsó rétegéből származó, egy főúrhoz képest, hát ugyancsak mezitlábasnak tekinthető magyar főpapi karról. Az egyházi karrier azért is fontos, mert ez a rokonság számára is megnyitja a társadalmi felemelkedésnek a lehetőségét, ebből főleg a következő generáció tud majd profitálni. Ha megnézi az ember azt a püspök sorrendet, akkor jól lehet látni, hogy több püspök adta meg a lehetőséget a familiájának, hogy egy komoly társadalmi karriert fusson be. Széchenyi Györgynek a unokaöccse, ugye második György, az már grófi címet szerez, Szelepcsényi György mellől két család is elindul, a maholányiak és a kordicsok, akik bárói címet szereznek. Mondjuk a maholányiáknál persze zárójelben el kell mondani, hogy ott van egy egyéni hivatalnoki karrier a háttérben is, tehát nem csak a nagybácsinak az érdemeiből épülnek. A lippaiaknál pedig bárói, majd nem sokkal később grófi cím is megjelenik. Talán néhány szó az iskoláztatásról is érdemes, mert itt is van egy változás a 16. századhoz képest. A 16. századi püspökök között mindössze egyetlen ember volt, aki Rómában tanult, az sem a Germanicumban, ez ugye ifjabb Forgács Ferenc. 1630 után viszont a veszprémi székben csak olyan püspökök vannak egyetlen kivétellel, akik Rómából érkeznek, a Germanicumet Hungaricumban tanulnak. Ugye ez az egy kivétel is érdekes, ez az előbb már emlegetett Széchenyi György, aki viszont, ahogy említése került, Bécsben tanult, a Pázmáneumban. Ő lesz majd az első pázmanita, aki püspöki székbe kerül, viszont érdemeként el kell mondani, hogy neki van teológiai fokozata, igaz nem doktorátusa, mint amivel egy püspöknek kellene rendelkeznie, de legalább egy borostyán-koszorús fokozatot összeszedett, és ez sem egészen magától értetődő, mert hogy ebben az időszakban a magyar egyháziak többsége, még ha el is végezte a 4 éves teológiai kurzust, akkor sem szerzett doktori fokozatot, ennek megvannak a maga okai, ez egy nagyon költséges vállalkozás, egyrészt más és pedig ugye nem automatikusan lehet a 4 év után megszerezni, hanem 1-2 évet kell végül is várni, lelkipásztori gyakorlatot illik szerezni, és ugye ez már nem nagyon adatik meg a magyar klerikusok számára, hanem ha le is tudta a 4 évet, akkor Rómából vagy Bécsből vissza kell térnie Magyarországra. Nem véletlen, hogy én egyetlen, lehet, hogy majd Tusor tanár úrnak a római kutatásai ezt a képet tovább árnyalják, én egyetlen olyan adatot találtam, hogy Veszprém püspöknek teológiai doktorátusa van ebből az időszakból. Ez pedig Széchenyi Pál, akinek a karrierje nem egy tipikus karrier, mert ő pálos szerzetesként indul, és már Nagyszombatban megszerzi teológiából a borostyán-koszorús fokozatot. A nagybácsi, ugye mindenki mögött van általában egy támogató, a tehetsége a 17. században önmagában nem adta meg a karrier lehetőséget, egy patrónus mindig jól jött. A nagybácsia juttatja ki végül is Rómában, és ugye erre a borostyán-koszorús fokozatra egy teológiai fokozatot szerezni, az már nem okozott olyan túlságosan nagy gondot. És hogy mifajta karrierek állnak egy klerikus előtt, a püspöki sorrendet megnézzük, akkor ugye a püspököknek a sorrendjét, akkor lehet látni, hogy itt hárman is vannak, akik esztergomi érseki címet szereznek, 3 nagy karrier, Lippai, Szelepcsényi és Széchenyi Györgynek a személyében. És ha megnézzük a névsort, látjuk, hogy nincs közöttük főnemesi származású, tehát hiába van 4 főpap is, aki bárói családból indul, nem ők futják be a karriert, hanem azok az emberek, akik talán nem rendelkeznek olyan jó származási háttérre, nem olyan gyors a karrier indulásuk, viszont a képességek, a társadalmi alkalmazkodási készségeik, a magyar rendiség bonyolult világába való beilleszkedés, az mégiscsak őket dobja a magyar klérusnak a élére. És persze itt valahol itt van Pázmány is, aki valamikor 1630 körül az esztergomi káptalan telerakta tehetséges fiatalokkal, és ezek a tehetséges fiatalok fogják majd a következő generációnak a elitjét megtestesíteni. És van egy világi karrier, tehát nem csak az egyházon belül lehet előre menni, hanem mivel a magyar rendiségnek részét alkotja a magyar főpapság, a magyar állam működtetésében még mindig komoly szerepet játszanak, talán nem annyit, mint a 16. században. Itt főleg a kancellári karrier áll a püspökök előtt nyitva. 4 olyan személy is van, aki magyar kancellárként működik, 1648-ig bezárólag. És van egy másik karriertípus, ugye ez a helytartói karrier, amíg a 16. században ez egy teljesen bevett dolog volt, Nádor híján, ugye egy főpapot neveznek ki, aki Magyarországnak úgymond a kormányzója az uralkodó távollétében, egy körül jól meghatárolt jogkörrel. A 10. században általában nádor van, ugye ez a magyar rendiségnek a megerősödését jelenti, viszont a nádor halálozása után ideiglenes helytartót szoktak az ország élére állítani, általában a következő nádor választásig, általában az esztergomi érseket és az országbírót nevezik ki, tehát azokat a személyeket, akik a nádor után a rendi sorrendbe következnek. 2 ilyen személy, 2 ilyen karrier lehet felsorolni, az egyik az Lippai György karrierje, a másik a Szelepcsényi. Lippait 3 alkalommal is idegenes hajtartóvá nevezik ki. A három közül különösen érdekes a harmadik kinevezése, ez pontosan mutatja Lippainak az erejét és súlyát, hogy harmadszor el tudja azt érni Pálffy Pál Nádor halála után, hogy az országbírót nem nevezik ki helytartónak, hanem egyedül őt állítják az ország élére, de bal szerencséjére 1655-ben megint kerül Nádor az ország élére, igaz olyan Nádor, aki Lippainak az embere, Veselényi Ferenc személyébe, aki nagyon hosszú időn keresztül semmi más nem csinál, csak azt, amit a lippai érsek mond végül is neki. A másik a Szelepcsényi György, akinek szintén korlátozott a jogköre, ő Nádasdy Ferenc országbíróval együtt indítja a karrierjét, majd az országbíró kiiktatása után őt a megváltozott politikai körülmények taszítják tulajdonképpen a politikai cselekvésnek a szélére, mert hogy 1673-tól korlátozzák a helytartói jogkörét, és csak igazságszolgáltatás ügyekbe léphet, akkor van egy Habsburg kormányzati reform, de erről most nem szeretnék, vagy nem is, nincs is már időm igazából, hogy beszéljek. Még egy pár szót a főpapi működésnek szeretnék szentelni. 1648 után nyílik erre több lehetőség, mert hogy innentől kezdve ugye már nem kancellárok, nem kell az ország mellett, a uralkodó mellett tartózkodniuk, több időt tölthetnek egyházmegyéjükben. Itt azonban egy gondot jelent, hogy elég komoly a püspököknél a változás, ugye csupán 4 püspöktől 10 évnél többet a egyházmegyében, 8-an vannak 1 és 4 kép között jelen, és van egy negatív rekorder, Radovics Péter, aki összesen 8 napig tölti be a széket. Hát ez egyébként nem okvetlenül kell sok idő ahhoz, hogy az ember hatékony működést fejtsen ki, de a 8 nap az mindenképpen kevésnek nevezhető hozzá. Ugye itt két figurát szerettem illusztrációként fölhozni, az egyik Jakusics György, aki csupán 4 év néhány hónapot tölt itt, de egy nagyon fiatal kora ellenére egy nagyon koncepciózus püspökként jelenik meg, akinek egy komplett elképzelése van az egyházmegye megújítására. Ebből a körülmények miatt nagyon kevés valósul meg. A másik a Sennyei István, aki 1 év 2 hónap alatt szerzi vissza a püspökségi birtokokat, állítja vissza a székeskártalant, és állítólag még vizitál is, valami megsárult jegyzetet találtam 30 évvel ezelőttről Rómából otthon. Ebben azt írtam ki valamelyik processzusból, hogy vizitálta az egyházmegyét, de lehet, hogy félreértettem, nem tudom, kollégák, akik olvasták ugyanezt a processzust, talán más végkövetkeztetésre jutottak. És hogy mi a főpapi működés, ami eredményként lehet elkönyvelni, itt azért szeretném előre bocsátani, hogy nem egyedül a püspök az egyetlen faktora a Veszprémi Egyházmegyében a katolikus megújulásnak, az egyházi társadalomnak és a világi társadalomnak más mezei is működnek, de azért a püspökök nagyon fontos tényezőt jelentenek. Ugye mindenképpen van egy rezidencia, ugye megmaradt Csümeg, sikerül egy csomó egyházi birtokot visszaszerezni, püspökségi és káptalani birtokokat, visszaállítják a székeskáptalant, ez egy nagyon fontos fordulat, hogy az egyházmegyének végül is van egy újabb kristályosodási pontja, méghozzá az egyházmegyének a székhelyén Veszprémben. Egy szerzetes rendeket telepítenek le, itt leginkább érezhető az, hogy nem csak a püspök játszik szerepet, hanem ugye vannak egyéb káptalani emberek és világiak, akik különböző és társadalmi elemek, amik egy-egy szerzetes rendnek az egyházmegyei jelenlétét támogatják. És ha nincs is szeminárium az egyházmegyének, de nagyon fontos alapítványok születnek, amik lehetővé teszik, hogy kispapok képződjenek az egyházmegye számára, az megint más kérdés, hogy mennyire sikerül őket beterelni majd a meglehetősen kemény kenyeret jelentő Veszprémi egyházmegye szolgálatába. És ha össze akarnám foglalni, akkor nagyon röviden annyit tudnék mondani, hogy az alapvetőleg az egyházmegye püspökeinek a legfontosabb érdeme az a kereteknek, a egyházmegyei keretek újjáteremtése, és tulajdonképpen ezekre a keretekre tud majd a következő századnak a expanziója támaszkodni. Köszönöm szépen.
Az elmúlt percekben Fazekas Istvánt, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi oktatóját hallották. Előadásának címe a Veszprémi Egyházmegye püspökei volt.
Szerzetes rend.
Hagyomány.
Szabályok.
Habos kakaó.
Reggeli ima.
Terézia anya.
Gerhard Inger Karolina.
Klauzúra.
Háztartás tanúr.
Hittam.
Zeneiskola.
Tehetségpont.
Diák önkormányzat.
Köpeny.
Suli.
Iskola nővérek.
A Mária Rádió 2018. november 17-én szombaton élő adásban jelentkezik a Patrona Hungáriae Katolikus Iskola Központból és a Boldogasszony Iskola Nővérek Budapesti Rendházából, hogy bemutassa a Boldogasszony Iskola Nővérek életét. Szeretettel várjuk Önöket a rádiókészülékek elé november 17-én szombaton 0-tól 24 óráig. Hallgassanak bennünket a Boldogasszony Iskola Nővérek második rendkívüli napján a Mária Rádióban.
Laudétor Jézus Krisztus!
Tartsanak velünk november 20-án az Artosat Örmény Nemzetiségi Színház tematikus napján. 13 órától a Pacsir Tavár című regény alapján született Genocidium 101 történelmi drámát hallhatják. E színpadi mű hangjáték átirata méltó megemlékezés az örmény nép 1915-ös sorsfordulójára, az örmény népiltás áldozataira. Várjuk Önöket, legyenek hallgatóink!
Hírpercek.